köszöntöm Önöket! A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Családi Kör című magazin műsorának részleteit hallják. Jakab Attila minden évben végigolvassa a Bibliát, ezen túl leginkább a filozófia érdekli, melynek nagy hasznát veszi munkájában. Feleségével, Krisztinával többször is átélték, hogy az Úristennek van a legjobb humorérzéke. Egy Beregsonban élő református lelkipásztor édesapával és egy rádiós katekéta irodalmár édesanyával beszélgetek mai műsorunkban. Én Dóka Viktória vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Maradjanak velem! Két 20 éves egy keresztény gyermektáborban ismerkedett meg, ahova mindketten segítőnek jelentkeztek.
Róan tudni kell, hogy nekem igazából ő az első szerelmem, meg azóta is. És a lányokkal úgy voltam alapvetően, hogy vannak, de hogy olyan különösképpen annyira nem érdekelnek, hogy belebonyolódjak egybe, vagy még egybe, és meg úgy voltak alapjába is. Ezzel lehet, hogy érdemes lenne kezdeni valamit, és akkor így indult az egész.
Neked milyen volt az első benyomásod róla?
Soha nem gondoltam volna, hogy hozzá tudok menni egy ilyen emberhez, mint Jakab Attila. Az első, ami megütköző, hogy nem is úgy néz ki külsőleg, aki nekem a zsánerem volt. Én mindig az ilyen magas, mackós, sötét haj, kék szemű fiúkra buktam. Na most ehhez képest Attiba semmi nem volt meg. Vékony volt, vézna volt, nem volt magas, barna haj, barna bőr, barna szem. Úgyhogy nem gondoltam volna, meg volt még két kikötésem, ugye én 14 éves koromtól az Úrral járok, és azt mondtam 14 évesen erre a szüleim, a tanúk, hogy én lelkészhez soha nem megyek hozzá. Soha. Akkor bolondulok meg, amikor vállalom, hogy majd én belőlem papné lesz. Na, ezt átléptük, aztán a másik az volt, hogy én badalai fiúval soha-soha nem kezdek. És így jártam, hogy van az Istennek humorérzéke, és valamilyen úton, módon mégiscsak hozzá vonzódtam.
Mikor jött először a gólya, és kit hozott?
Legelőször ugye a legelső gyermekünk, akármilyen hihetetlen, Emma született meg, őt már ide Beregsonba hoztuk. Tehát nekem volt egy kihelyezésem, Újbátyú meg Bakos, előtte meg két hónap Beregszász, és amikor már Emma megszületett, tehát még Újbátyúból vittük Krisztinát a kórházba, de már haza Beregsonba hoztuk Emmát, és tudni kell azt, hogy nagyon érdekes volt a felfogásunk a gyermekekkel kapcsolatban, tehát én abszolút fiú pártú vagyok, nagyon szerettem volna kettőt vagy hármat fiúból, Krisztina pedig, mivel ő ilyen maximalista és állandóan a tökéletességre törekszik és szimmetriára, ezért ő megfelelő mennyiségben lány és fiú gyermeket szeretett volna, és ő úgy gondolta, hogy még ráérünk az elsővel, én meg úgy gondoltam, hogy nem. Emma volt az első, az egyetlen gyerek, akit én forszíroztam, a többit pedig már Krisztina forszírozta, mert annyira megtetszett neki a babázás. Egyikünknek se lett igaza, mert, mint ahogy mondta a feleségem, az Úrnak van a legjobb humorérzéke, és egy három lánynál tartunk is egy fiúnál, nem születési sorrendben mondom most őket, tehát Emma, Előd, Elza és Emőke, ez a megfelelő sorrend, mindegyiket egyfajta csodaként éltük meg az életünkbe. Én az elsőn végül is feladtam, hogy hát akkor nekem már egy három fiú gyermekem nem valószínű, hogy lesz egymás után, mivel az első lány, tehát ez már így bedőlt, de nagyon örültünk nekik, és nagyon szeretjük őket azóta is.
Mivel tudnád leginkább jellemezni a személyiségedet, Krisztina?
Egy sárkány vagyok, itt mutatja a háttérben a férjem. Nem vagyok egy minta anya típus szerintem. Én, ahogy már Ati is említette, elég maximalista ember vagyok. Ez nem tudom, hogy hogy alakult ki bennem, vagy hogy nem, de egyébként vannak komplexusaim is elég sok, és nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, de valahogy már a saját lányom is megemlítette, hogy a más gyerekével sokkal kedvesebb tudok lenni, mint ő velük, mert belőlük is ki akarom préselni azt a maximumot, amit teljesíteni tudnak. És ugye a legjobban az ostor az Emmán csattan, mert ő a legnagyobb, már most 9 éves, és sok elvárás elvárásom van felé, hogy akár itthon is segítsen, de úgy segítsen, hogy az tökéletes legyen. Például most felhozom a porszívózást, nem csak a szőnyeg közepét porszívózzuk fel, hanem a szélét is. Nem tudom, tanulásban is az elején nagyon megnyomtuk a dolgokat, hogy jó legyen, maximalista legyen, mindenben jól teljesítsen. Most látjuk már egy kicsit, vagy látom már egy kicsit ennek a hátrányát is, mert sokszor sír azért, hogy ő ezt most nem úgy teljesítette, ahogy ő azt elvárta magától, nem úgy mondta fel a szabályt, itt kihagyott egy szót, szóval vannak ilyenek, de úgy többségében véve nem látom azt, hogy megnyomorítottuk volna a gyermekeinket. Előtt, de már teljesen más, előtt fiú, tehát így leráztam a vállamról, hát jó az úgy. Például most tanultunk egy verset, és akkor a verset azt úgy tanulja meg, hogy a tartalmát megjegyzi, és neki lényegtelen, hogy rím nincs benne. Ő így átkölti a dolgokat, és jól van az úgy, nem érti, hogy mi probléma, és miért kell újra, meg újra, meg újra felvenni, meg elmondani azt a kis vers részletet.
Hány éves?
6 éves előd, első osztályos. És ugye másképp működik, mint Emma, de más a harmadik gyermekünk is, tehát nem lehet így rájuk húzni egy leplet, hogy ti mind a mi gyerekeink vagytok, és egyformák vagytok, ők külön személyiség mindegyik, de szerintem ezt minden szülő tudja, akinek akár két gyermeke is van, hogy két egyforma gyermek nincs. Tehát vannak bennük közös dolgok, de mind más személyiség. És mindegyikhez úgy kell hozzáállni, úgy kell büntetni, meg úgy kell dicsérni, ahogy nekik az a legjobb. Például Emmát nem nagyon lehet dicsérgetni, mert ő elszáll a dicsérettől, és akkor már nem teljesít úgy, ahogy kellene. Viszont elődött meg dicsérgetni kell, hogy akarjon teljesíteni, tehát én már megint másképp működik. Ez a még kiforróban van, ő ilyen nagyon álomvilágban élő kis óvodás, csillámpónik jelennek meg a rózsaszín világomban, például a Minecraft világa az csak rózsaszín házakból és macskákból áll, úgyhogy őt még ezután fogjuk látni, hát őke pedig még csak eszik, alszik és néha mosolyog.
Van-e olyan gyermeked, akivel nehezen megy a kommunikáció?
Nem a kommunikáció megy nehezen, hanem inkább az, amit először mondtál, hogy van-e olyan gyerekem, akivel nehezebben tudok kijönni, ő Emma. Emma nagyon olyan, mint én egyébként. Nagyon sok mindenben hasonlítunk, és ugye sokszor ilyen rivalizálás is van köztünk. Nehogy már nekem legyen igazam, inkább neki van igaz, és ezért harcolunk, és ilyenkor Ati jót szórakozik rajtunk a háttérben. Mi nagyon egyformák vagyunk Emmával.
Rossz érzés, hogy a gyermekedből, mint egy tükörből látod vissza önmagadat? Vagy pont ellenkezőleg olyan jó érzés, hogy igen, én ilyen vagyok.
Változó. Nem tudom, vannak rossz érzések is. Van olyan, amikor anyunak panaszkodok, hogy na nézd meg, hogy mit csinált ez a gyerek, ez és ez és ez, és anyu is kikacag, és azt mondja, hogy na ne, tényleg, pont így. Mert hogy eszébe jut, hogy nálam ugyanezek a jelek voltak, de amikor ugye egy-két dolgot teljesít, akár legyen az egy versmondás, egy éneklés, egy valamilyen versenyen való jó részvétel, akkor az mindig olyan jól esik, hogy ez az én lányom. Mindent beleadott.
Talán könnyebb lenne, hogyha te sorolnád fel, hogy mennyiféle munkát végeztél eddig az életedben.
Legelőször jött a hittan. Azt mindig is nagyon szerettem csinálni. Tehát, hogyha visszaszámolok, akkor kb. 18 éve vagyok hitoktató, és ezt mondanám az első munkámnak, ami igazából szolgálat, mert ugye soha nincs úgy megfizetve, mint egy igazi munkahely, de ami szívből jön, az az igazán jó munka, amit szívvel, lélekkel csinál az ember. És tanár szerettem volna lenni 13 éves koromtól, ez így megfogalmazódott bennem, hogy én semmi más nem lehetek, csak tanár. Abból is csak magyar szakos tanár lehetek, és át kell adnom a gyerekeknek azt a szeretetet az irodalom iránt. Én inkább irodalmár vagyok, mint nyelvész egyébként.
Azért az az út, ami elvezetett odáig, hogy tanár az, legyél az.
Az rögös volt. Mikor befejeztem a liceumot és elkezdtem hitoktatni, ugye azon az éven, amikor felvételiztem az egyetemre, akkor fizetetre jutottam be, és én nem akartam fizetett, nappali tagozatos egyetemista lenni. A szüleimet nem akartam ilyen helyzetbe sodorni, ezért úgy döntöttem, hogy várok egy évet, és majd megpróbálom következő éven, de az az év ne teljen el haszontalanul, ezért dolgozni kezdtem. Akkor még Beregszázban volt a Kotnár bordgyár, és ott szalagmunkásként dolgoztam néhány hónapot. Aztán, mikor jött a tavasz, és jött a felvételi időszak, akkor ugye ott hagytam a gyárat, és jöttem újra felvételizni a Zungvári Nemzeti Egyetemre, de már nem nappali tagozatra, mert nem szerettem volna az osztálytársaim nélkül járni, minden nap beülni a párákra, az órákra, ezért levelezői tagozatra adtam be a felvételimet. Fel is vettek, és mellette dolgoztam, és mindenféle szezon munkákat vállaltam. Voltam mosogató lány az egyetemi éveimnek a vége felé, vagy inkább a közepén, tehát amikor negyedik évet kezdtem, akkor Beregen a liceumban nevelőtanárként kezdtem el dolgozni. Azt is szerettem csinálni. Igazából minden munka, amibe belefogtam, valamilyen szinten formált.
Velem vagy a sötét völgyben, velem vagy, ha összetörtem magányban, nincs erőm, hogy kiáltsak. Velem vagy, ha szívem örül, velem vagy, ha magam körül láthatom, hogy nincsen már több fájdalom. Elvetted félelmem, békét adtál nekem. Szerelmet határtalan, az élet veled váratlan. A boldogság, mit tőled van, nem múlik el.
Míg Krisztina tanult és dolgozott, addig Attila a Biblia tanulmányozásával foglalkozott a Sárospataki Református Teológián. Arról faggattam őt, milyen a teológusok élete.
Órákra járás, szemináriumokra készülés, könyvtározás, olvasás, teológiai könyvek át tanulmányozása, tehát körülbelül ez.
Gondoltuk, hogy ilyen unalmasabb, nem minket, hogy valami érdekesebb is van.
Feloldottuk ezt a társasági élet különböző formáival, hétvégén egy kis sütögetéssel, meg lazítással, tehát munka is, pihenés jellemezte általában az életünket. Na most három kollégium volt, itt az arányok eltolódtak alapvetően, mondjuk úgy, hogy szektásodtak talán egy kicsit, mert ugye az három kollégium az annyira nem jött ki egymással. Általában valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy a megfelelő jellemvonású emberek ugyanabba a kollégiumba kötöttek ki. Tehát akiknek belefért egy kis hétvégi sütögetés, pihenés, azok jöttek a miénkbe, a Betlen koliba, a Stríverebje, azok mentek az Rínyibe, és ugye volt a lány kollégium, ott nem volt lehetőség a szelekcióra, tehát ott a lányok egyben voltak, és próbálták átvészelni azt, amit át kellett vészelni.
A teológiai évek alatt milyen tantárgyak voltak azok, amikben szívesebben elmélyültél?
Nem a kedvenc tantárgyakban mélyültem el, tehát általában ugye a Biblia ismeret szokott lenni a kedvencebb, vagy valamilyen könnyebb. Én a filozófiát szerettem alapvetően. Amúgy is egy ilyen analitikus ember vagyok, így szeretem megfigyelni, következtetéseket levonni, és akkor már mondjuk úgy, hogy ez a prekoncepciókkal dolgozni, ugye? Eléggé erős szavak. Tehát az emberek megismert jellemvonásaival szoktam munkálkodni. Ez elég hasznos tud lenni, nem mindenki lát itt ennek a lényegét, de ez a filozófia segített. Igazából mindenki filozófus, nem tudja, de az. Valamelyik irányvonalat képvisel ilyen gondolkodásmódjában, hogyha valaki nem hisz Istenben, akkor a materialista irányvonalon ment el a gondolkodása. Nagyon régi, több ezer éves gondolkodás ez is. Hogyha valaki alapvetően az élvezeteknek él, az is egyfajta filozófiai irány. Hedonizmus nem leszállt az égből, hanem ezt kigondolták a görögök annak idején. És ugyanígy, aki például a szabályok szerint szereti élni az életét, annak is megvan a megfelelő filozófia. Szófiai irányvonal, és ez nekem sokat segített egyébként az emberekkel való beszélgetésben, hogy láttam ilyen, akkor oké, ez ebbe a csoportba fog tartozni. Ezek az erősségek, ezek a gyengék is. Ezért szerettem különösképpen ezt a részét. Ez egy filozófia történet volt, amit tanultunk alapvetően, mert maga a filozófia az nem ilyen.
Az, hogy az emberek gondolkodás módjára vagy egy kicsit szenzitívebb, érzékenyebb, az sokat segít abban, gondolom, hogy itt Somban megáld a helyedet lelkészként Palácsban.
Bárhol sokat segít. lelkész gyűlésen is sokat segít, alapvetően az emberekkel való beszélgetésben sokat segít, a családtagokkal való kommunikációban is sokat segít. Ha érted az ember típusát, félig nyert ügyed van. Mert tudod, hogy kb. Hogy fog reagálni, nem fog neked úgy meglepetést okozni, hogy felmász tőle a plafonra. Mert tudod, hogy ezt várhatod el tőle.
Ez valahol azzal is jár viszont, hogy te neked alkalmazkodni kell ahhoz, hogy sikeres legyen ez a kommunikáció. A személyiségedből adódóan megy ez neked könnyen? Esetleg könnyebben?
Szoktam mondani a feleségem, hogy jó színész vagyok. Nem mondom, hogy ez így sokkal könnyebb, inkább azt mondom, hogy feldolgozni könnyebb a helyzeteket.
Négy éves Elzával és a 9 éves Emmával folytatjuk a beszélgetést. Mit szoktál csinálni itthon?
Ihonként csúszdászni. Mindent csinálni. Megmutatom az igazi csúszdát, az ott.
Jó nagy. Nem félsz felmászni oda?
Fel tudok, és csúszok oda. Esik a hó.
Mesélj, mit szoktál még a testvérkéiddel játszani?
Emőkével.
Például?
Szoktam játszani vele babát, meg egy karácsonyfást.
Karácsonyfás is az milyen?
Az, hogy feldíszítjük a világtartót.
Mivel díszítettétek legutóbb?
Baba ruhával szokta ez a feldíszíteni a karácsonyfát, és
meg
akkor...
Meg a szarraggal is.
Igen. És akkor össze szokott gyűrkölni ruhákat, meg mindenféle dolgot, és akkor azt szokta betenni alá. Mindig szokta mondani, hogy hozott a télapa ajándékot.
Vége van a húsvétnak. Te hogy ünnepeltél?
Húsvét előtt egy nappal, nagy szombaton, nem, nagy pénteken. A hímes tojást csináltam, ezt a hagyományos hagymás lébe tojást. Azt készítettem el, és akkor készítettük Elzával a végén. És akkor ott 20 tojást csináltunk Elzával, és mínusz egy volt, mert Elza törölgetett, és az egyiket véletlen leétette, de nem baj, mert az csak dísznek volt.
Könnyű megbocsátani Elzának, amikor valami huncutságot csinál, vagy valamit nem ért, és akkor kicsit mérges lesz?
Hát, hogyha csak kicsit vagy mérgesre, akkor igen, akkor könnyű. De attól függ, hogy milyen fokozatú az a huncutság, mert ha valami nagyon rossz dolgot csinál, akkor akár sarokba is állhat.
És ilyenkor könnyebb a lelkednek, hogy most meg van büntetve?
Nem, szoktam sajnálni. Nem nagyon szeretem, amikor valakit megbüntetnek.
És akkor is sajnálod, amikor ellened vétett valamit?
Igen, szoktam sajnálni, csak akkor az elején nem, mert akkor nagyon mérges vagyok, csak majd, ha lenyugodok, és akkor utána már látom, hogy milyen szomorú, hogyha sarokba áll, vagy valami.
Szoktatok valamikor civakodni így a gyerekek között? Itthon?
Amikor játszunk, és nem értünk egyet valamit, hát akkor szoktunk veszekedni, hogy most hogy legyen, meg hogy oldjuk meg, de általában akkor én szoktam engedni, és Elzának lesz igaza.
Könnyű ez? Hogy mindig neki ad meg az igazat, csak hogy béke legyen?
Nem, az annyira nem mindig könnyű, de ha valami apró dolog, például társasjáték, vagy valami ilyesmi, akkor könnyebb.
Thank you.
utakat életre hívsz, nincs más Isten, nincsen más. Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen, hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is.
Tőszomszédságában élnek Jakabék, pontosabban azzal egy udvaron. Ez azonban a családot egyáltalán nem feszélyezi, hiszen szerető atyuk házáról van szó. Téged mi inspirál a gyülekezeti szolgálatban?
Lelkésznek az inspirációja az Úr igéinek a terjesztése. És hogyha ez nincs meg, akkor ne legyen lelkész ennyi. Na most a gyülekezet részéről vannak jobb napok, meg vannak kevésbé jobb napok, de ez nem írhatja felül a kevésbé jobb nap sem magát a küldetés tudatot, hogy te az igét elmondd. Hit hallásból van, hogyha nincs meg az a fórum, ahol meghallhatják, akkor nincs esély a hitnek a kibontakozására. És mivel fölülről van az elhivatásunk és az elküldetésünk, ezért a hétköznapok nyűgéi, bajai ezt nem írhatják felül.
Hogyan hívottál az Úristen erre a szolgálatra? Neked van valamilyen konkrét történeted, vagy egy konkrét eseményed?
Nincs. Az enyém ebbe is egy kicsit külön utas. Én elolvastam a Bibliát is onnan. Van sok ember, akinek egy íge, van sok ember, akinek egy ember szolgálata által, én nekem meg a Biblia. Jártam templomba kiskorom óta, mamám által, nem a szüleim által, mamám által, de nekem ez egy ilyen szokás volt, és nem mondanám azt, hogy hú, micsoda élmény volt így lelkileg, mert nem értettem én a háromnegyedét se az egésznek. Ami ott folyt, tévéműsort néztem, és akkor abban mondták el ezt a mondatot, hogy nem szabad megkritizálni egyetlen egy könyvet sem, hogyha nem olvastad el előtte. Ha elolvastad, van jogod arra, hogy megkritizáld. És akkor mindenki beszél erről a Bibliáról, nézzük meg. Na most ez nem egy átlagos életút, én ezt tudom, de én ilyen vagyok, hogyha valamiben belekezdek, akkor én azt megcsinálom. Kevés dologba kezdek bele, de belekezdek, megcsinálom. Meg lehet kérdezni a feleségemet, és ha kimentem dolgozni, akkor gyere, Ati, ebéd, nem, mert még nincs a vége. És akkor majd akkor ebéd, amikor el van a munka végezve. Ugyanígy voltam a Bibliával, és kíváncsi voltam, hogy miért beszélnek annyira róla, leültem, aztán elolvastam.
Hány éves voltál?
Voltam, vagy 12-3 körülbelül. Azt se tudom azóta megmondani, hogy hányszor olvastam el, már nem fér rá a kezemre, majdnem minden éven elolvasom.
Tudatosan olvasod el, vagy?
Igen, naponta 5 rész.
Nem könnyebb egy lelkésznek megélni a saját hitét az emberek között, mint egy átlag keresztjénnek esetleg a gyárban, káromkodások között?
Ami a kihívás a hit megélésében, az nagyon jól látod mindig a környezet. De ami a gyárban a káromkodás, az a lelkész életében a süket fülek. Nagyon ki tudja készíteni az embert, hogy hát itt van, benne világosan elmondja az Úr, az életed múlik rajta, és egyik füleden be, a másikon meg ki. Nem tudnám a kettőt összehasonlítani, mindegyik helyzetnek megvan a maga keresztje, de ha lelkészként éled meg a hitet, annyi előnyöd van, hogy nem előny, mert a hétközi ember is ugyanúgy előveheti a Bibliát, ugye? Hanem igazából csak azt mondanám, hogy más. Más a környezet, és más kihívásokkal kell megküzdeni, de nem választanám külön a kettőt, mert nincsen ilyen, hogy lelkész keresztény, meg gyári munkás keresztény, meg varrónő keresztény van. És az adott helyzetben kell neked megtartanod. Az előnyével meg a hátrányaival egyetemben.
Akkor nem érzed túl sterilnek azt a környezetet, amiben megéled a kereszténységedet?
Nem mondanám túl sterilnek a környezetet. Magaddal is küzdesz, a felkínált kísértésekkel is küzdesz, ugyanúgy, mint egy átlagember.
Meg megköszönjük szíves figyelmüket. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Családi Kör című magazin műsorának részleteit hallották, melyben a Beregsomban élő Jakab, Attila és Krisztina családját mutattuk be önöknek. A teljes adás visszahallgatható a www.kamene.org.ua oldalon. A vágó Barkasi Erik nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória. Áldás, békesség, dicsértessék!
Hírek.